Kedves hallgatóink! Én Kós Albert, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokban állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A március 11-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetetlen jelenik meg, most a március 11-ére dátumozott szám 56 oldalán 51 cikkből válogatunk. A hetedik oldalon olvassuk, hogy az evangélikus egyház 10. zsinatának 17. ülésszaka február 23-án kezdődött. Az ülésen szó volt az egyes egyházszervezeti egységek jogi személyiségeinek törvényi szabályozásáról, az egyház pénzügyi befektetési politikájáról, a köznevelési intézményekben az egyházzenei műveltség bevezetéséről és a hitoktatói és lelkészi életpálya modellről is. A 15. oldalon írja Szemerei János püspök, hogy drámai visszaszámlálásban él az afrikai kontinens egyik legnagyobb városának, a 4 milliós fokvárosnak lakossága. A számítások szerint április 12-ére jelzik azt a napot, amikor teljesen elfogy a város vízkészlete és leáll a város vízszolgáltatása. Ma még naponta 50 liter vizet kap egy család, míg Magyarországon egy átlagos 4 fős család napi vízfelhasználása 12-szer nagyobb, 600 liter körül van. A 16. oldalon írja Kertész Botond. Március 15-ére emlékezünk, cím alatt, hogy tagadhatatlan tény, hogy Kossuth Lajos tette bűnbakká és árulóvá Görgeit, nem egészen egy hónappal a világosi fegyverletétel után a Vidintben írt levelében. A vádját 1867-ben is megismételte a kiegyezést bíráló Deák Ferencnek címzett levelében. Tudjuk, hogy Görgei nem az árulása miatt menekült meg, hanem azért, mert az oroszok ragaszkodtak a büntetlenségéhez. Ezt a tényt a kortársak még nem ismerhették. Kossuth tudatában volt annak, hogy Görgei nem áruló, a szabadságharcot nem miatta veszítette el az ország, mégis úgy vélte, hogy a nemzetnek könnyebb elviselni a vereséget, és készen maradni a függetlenség későbbi kivívására, ha a túlerő helyett egy embert nevez árulónak, a kudarc okozójaként. Erre a célra az amnestiában részesülő Görgeit látta a legalkalmasabbnak. A 30. oldalon olvassuk, hogy a Kettlebell nevű sporták története századokra nyúlik vissza, legelőször mezőgazdasági eszköz volt, terménymérő eszköz, aztán az orosz cári hadsereg figyelt fel rá, ányugolyókra hegesztett fül segítségével kezdték edzeni a katonákat. Itt 10 percig kell kitartóan emelni és tartani a súlyt, legyen az 16, 20 vagy 24 kg-os. Itt az erőn kívül nagyon fontos az állóképesség is. Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után a keresztény élet katolikus hetilapot olvassuk, a 14 oldalon 55 cikket találunk. A címoldalon olvassuk Rédli Elemér tollából, hogy azok közül, akik állandó kísérői voltak Jézusnak, és Istenben hívő, jó szándékú emberekként nyitott szívvel hallgatták őt, egyre többen hittek benne. Álmélkodva hallgatták, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók és a farizeusok. Amikor pedig látták a csodáit, akkor elámulva mondogatták, hogy ugyan ki lehet ez, hogy még a szélvész és a víz is engedelmeskedik neki. Az 1879-es tiszai nagyárvíz Szegedet szinte a földdel tette egyenlővé. A polgárok, az ország és egész Európa összefogásának köszönhetően mégis újjáépülhetett Szeged, és ehhez kapcsolódik a dóm, azaz a fogadalmi templom építése is. Erre a Szeged történelmét oly nagymértékben meghatározó eseményre emlékezve, idén immár a 14. alkalommal rendezték meg az árvízi emléknapot. A 3. oldalon írja Rozsdi Pál, hogy veszélyes, ha valakit aggodalommal tölt el. Aggodalom tölt el. Keresztények számára az aggodalom nem lehet az utolsó szó, hanem alkalom arra, hogy hittel forduljanak az Istenhez és az élet felé is. Vagyis bízunk abban, hogy az Istent mindent jó végre tud vezetni. A negyedik oldalon írja Cselényi István Gábor, hogy nagyböjt egyik legkeményebb feladata számunkra az, hogy lerázzuk magunkról a hatalomvágyat, a másik letiprására irányuló törekvésünket, a más felfogások elítélését. A legfőbb példánk ebben maga Jézus, aki nem uralkodni jött, hanem szolgálni azért, hogy váltságul adja oda az életét sokakért, mindenkiért. A hatodik oldalon olvasok, hogy 55 kortárs művész boldogasszonyt ábrázoló alkotásaiból nyílt kiállítás március 1-én a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár Gutenberg T2 szám alatt található megújult kiállítótermében. A 12. oldalon írja Rozsdi Pál a Mozgalom a béranyaság ellen cím alatt, hogy Stopp a béranyaságnak elnevezéssel osztrák kezdeményezés indult ezen gyakorlat nemzetközi betiltásáért. Február közepe óta gyűjtik az aláírásokat, a csatlakozókat. Már számos szakember és közéleti személyiség adta a nevét a mozgalomhoz. A béranyaság alkalmával egy szülőképes nő egy meghatározott összegér szerződéssel kötelezi magát arra, hogy a másik szerződő fél helyett a mesterséges megtermékenyítést követően kihordja a gyermeket, és a szülés után átadja a megrendelőnek. Az esetleg sérült újszülöttet a megrendelő nem kívánja átvenni. Ez a szerződés kizsákmányolja a szorult anyagi helyzetben lévő nőket és a gyermekeket áruvá silányítja. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, a 12 oldalon plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 43 cikket találunk. Az első oldalon olvasuk, hogy az évi rendes közgyűlését tartotta a Magyar Református Presbiteri Szövetség március 3-án. A 2017-es év értékelése mellett az elnökség tagjai az idei év terveit is ismertették a megjelent szövetségi tagokkal és vendégekkel. Hatodik alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei református szőlészek és borászok fórumát március 2-án, amelynek ez alkalommal a vajdasági Bács-Kossuth falva adott otthont. Szerte a Kárpát-medencéből 100 szőlész és borász érkezett, akik összesen 92 bort neveztek a versenyre. A hetedik oldalon olvasok, hogy az Ukrán Alkotmánybíróság február 28-án alkotmány ellenesnek minősítette a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait kiszélesítő 2012-ben életbe lépő nyelvtörvényt. A testület a jogszabály tartalmát nem vizsgálta, az indoklás szerint azért ütközik az ukrán alkotmányba, mert a házszabály megsértésével fogadta el azt a törvényhozás. A 9. oldalon írja Fagyas Sándor, hogy Vajda János 1848. március 15-ét Petőfi napjának és tréfásan paraplé forradalomnak nevezte, az aznap történteket, mivel egész nap szakadt az eső, és bizony elkelt az esernyő. Az időjárásnak fontos szerepe volt a 170 évvel ezelőtti pesti eseményekben, ugyanis a Rákosi vásárt elmosta az eső, és az ország minden részéből összegyűlt marhahajtók, juhászbojtárok, parasztok és mesterlegények jobb hián beszállingóztak Pestre bámészkodni, aztán lelkesedni szinte kis népi országgyűlést biztosítva Petőfinek és a társainak. Minden korabeli tudósítás kiemelte a nap folyamán többször elszavalt nemzeti dal esküjét, ahogy a több ezres tömeg levett föveggel, esküre emelt ujjakkal hangosan elismételte a szavaló után a vers refrénjét, hogy a magyarok istenére esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Szenci László írja, hogy a mi böjtünknek mindig van célja, hogy csak az Istenre figyeljünk. Lemondunk valamiről, hogy helyette áldásokba részesülhessünk. Folyamatos böjtre van szükségünk, amely mindig megújítja a lelki életünket, és boldoggá tesz, mert másoknak szolgálhatunk vele. Karsai Eszter írja, hogy vannak ártalmatlannak tűnő szenvedélyek, ezekről ritkán beszélünk. Lehet a tévésorozatok nézője is függő, ha nem tudja kihagyni a kedvenc műsorának egy-egy részét. Vannak vásárlásfüggők, akiknek az ad örömöt és vigasztalást, hogyha a boltokat járva vehetnek valamit. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 35 cikket találunk. A lap elén olvassuk, hogy Ferenc pápa rendelkezése nyomán az Isten tiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a pünkösd vasárnap utáni hétfőn fogunk ünnepelni. Ez idén május 21-ére fog esni. A második oldalon mondja pápai Lajos, nyugalmazott győri megyéspüspök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartott előadásában, hogy amikor 12. Pius pápa 1958. október 9-én meghalt, az egész világ egységesen vallotta, hogy egy nagy pápát veszítettünk el. Ravatalánnál másfél millió ember állt sorban, hogy lerúghassa a kegyeletét. Alig telt el 6 év, minden megváltozott. Mi okozta ezt a változást? Elsőként Hochhut 1963-ban írt a Nagy helytartó című világszerte játszott botrányos drámája. Ez úgy mutatta be a nagy pápát, mint aki látta a náci népirtást, mégis néma maradt. Hochhut 1945 előtt a német Hitlerjugend tagja volt, a háború után szerkesztőként dolgozott. Úgy ábrázolta a pápát a drámájában, mint aki nem akarta elutasítani Hitlert. 1978-ban az USA-ban menekült Mihály Pacepa, a román Securitate fő tábornoka, aki elárulta, hogy a 12. Pius pápa elleni akciót a szovjet titkosszolgálat, a KGB szervezte, Nikita Hruscsov a szovjet kommunista párt főtitkárjának megbízásából. A félok az volt, hogy 12. Pius pápa a II. Világháború után is elítélte a kommunizmust, a szovjetek ezért akarták hiteltelenné tenni. Annak idején Angelo Rotta, magyarországi apostoli nuncius, 12. Pius pápa utasítására több mint 3000 zsidót mentett meg. Albert Einstein, zsidó származású német fizikus, a relativitás elmélet atya, 1943-ban azt írta, hogy amikor eljött a náci forradalom Németországban, egyedül a katolikus egyház maradt meg az egyenes úton. A 11. oldalon írja Balázs Gusztáv. Megújult a Grassalkovics sírbolt cím alatt, hogy dr. Stella Leontin kanonok, a Mária Besnyői Nagyboldogasszony Egyház plébánosa hálaadó szentmisében áldotta meg a bazilika altemplomában lévő Grassalkovics sírboltot. Hálát adtak a templomot és a kolostort alapító és építető Grassalkovics családért. Kedves hallgatóink! A 2018. március 11-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekisztője Kós Albert, abban reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje! Thank you.
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.